Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található a 147. Zsoltárból.
Dicsérjétek az Urat! Milyen jó Istenünkről énekelni! Milyen gyönyörű a szép dicséret! Felépíti Jeruzsálemet az Úr, összegyűjti a szétszóródott Izraelt. Meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi sebeiket. Megszabja a csillagok számát, nevet ad mindegyiknek. Nagy a mi Úrunk, és igen erős, bölcsessége határtalan. Támogatja az Úr az alázatosokat, de porigalázza a bűnösöket. Zengjetek hálaéneket az Úrnak, énekeljetek hárfa kísérettel Istenünknek. Ő az, aki beborítja felhőkkel az eget, esőt bocsát a földre, füvet sarjaszt a hegyeken, eledelt ad az állatoknak, a károgó hollóknak is. Nem a lovak erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban gyönyörködik, az Isten félőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Jeruzsálem, dicsőítsd az Urat, Sion, dicsérd Istenedet, mert ő erős zárakat tett kapuidra, megáldotta benned lakó fiaidat. Békét szerzett határaidon, a búza legjavával tart jól téged. Elküldi parancsát a földre, beszéde gyorsan terjed. Olyan havat ad, mint a fehér gyapjú, olyan deret szór szét, amilyen a hamu. Darabokban dobálja a jeget, kiállhatja ki hidegét. De ha kibocsátja szavát, elolvasztja azokat, és ha szelet támaszt, már víz csörgedezik. Kijelentette igéjét Jákobnak, rendelkezését és törvényeit Izraelnek. Egyetlen néppel sem bánt így, a többiek nem ismerik törvényeit. Dicsérjétek az Urat! Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatóin, szívükbe fogadóin és megtartóin. Gyertek, imádkozzunk! Dicsérj most a mi szívünk is mennyei édesatyánk a teremtett világért, a szépségért, változatosságért, a rendért, amellyel fenntartod. Köszönjük, hogy a világot nem fehérnek és feketének, hanem színesnek teremtetted. Köszönjük a napsütést, a minden élőt éltető esőt, a madarak énekét. Áldunk, hogy a te világodban rend van, és azt akarod, hogy a szívünkben is az legyen. Adtad a te fiadat elégségül és váltságul mi érettünk, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Megváltó Urunk, dicsőítünk, mert néked adatott minden hatalom, menjen és földön, és akik benned hisznek, azoknak is hatalmat adtál, hogy Isten fiaivá legyenek, és mint ilyenek győztesen kerülhessenek ki a sátánnal vívott minden küzdelemből. Köszönjük, hogy mindennel elláttál bennünket. Testünket, lelkünket megelégíted. Te adod a mindennapi kenyerünket és a naponkénti igét, ami erősít, vezet és vigasztal. Köszönjük, ha ebből bármit is visszaadhatunk a körülöttünk élőknek. Köszönjük, hogy szeretsz, és ma is magadhoz engedsz bennünket. Áld meg Isten tiszteletünket, az ige hirdetőjét és hallgatóit, a te neved dicsőségére. Amen.
A bűnbocsánat igéjét Zsoltárok könyvéből olvasom. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Az ige hirdetésre készülve, a 487. dicséretünk harmadik versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. fejezetében az első 11 versben. Egy ember azonban, név szerint Anániás, feleségével, Szafirával együtt eladta birtokát, és feleségének tudtával félretett magának annak árából, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette. Péter pedig azt mondta, Anániás, miért foglalta el a sátán a szívedet, hogy becsapd a szent lelket, és a föld árából félretegyél? Ha megmaradt volna, nem, de neked maradt volna meg, és miután eladtad, te rendelkeztél az árával. Hogyan tudtál helyt adni a dolognak a szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Anániás pedig, ahogy meghallotta ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Erre nagy félelem támadt mindenkiben, aki ezt hallotta. Az ifjak pedig előálltak, begöngyölték őt, majd kivitték és eltemették. Mintegy 3 órával később a felesége is megjött, nem tudva, hogy mi történt. Péter azt kérdezte tőle, mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? Ő pedig mondta, igen, ennyiért. Péter erre így szólt, miért egyeztetek meg abban, hogy az Úr lelkét megkísértitek? Íme a küszöbön vannak azok lábai, akik eltemették férjedet, és kivisznek téged is. És azonnal összeesett a lábánál, és meghalt, az ifjak pedig bejöttek, és halva találták őt, és elvitték, és eltemették a férje mellé. Erre nagy félelem támadt az egész gyülekezetben, és mindazokban, akik ezt hallották. Kedves testvéreim, néhány héttel ezelőtt, amikor hirdettem az igét arról, hogy mi történt ott az ékes kapunál, hogyan mondja ki azt Péter a koldusnak, hogy aranyom és ezüstöm nincsen, de a názáreti Jézus nevében kelj fel és járj. Názáreti Jézus nevében cselekedtek és gyógyult meg a béna férfi. Akkor azt húztam alá, hogy a diakónia az nem pénzkérdés, hiszen segíteni, bizonságot tenni egy fillér nélkül is lehet és kell is. Azonban a diakónia teljességének a gyakorlásához hozzá tartoznak az anyagi dolgok is. Nem tudom például, hogy tudják-e a presbiter testvéreken kívül azt a többiek, hogy például a gyülekezet költségvetéséből hány százalékot tesznek ki a diakóniai kiadások. Vagy ahhoz, hogy diakónusunk legyen, hogy fizetni tudjuk a gyógyszertámogatást, vagy egyéb anyagi kiadást, ahhoz meg kell legyen a másik oldalon a fedezetnek. És hogyha az életünket nézzük, akkor bizony be kell lássuk, hogy a pénzkérdés valahol fontos kérdés. Hogyha a hívő embernél nem is a központi kérdés, de fontos kérdés. Hírekbe lehet hallani arról, hogy az államháztartás hogy áll, ez sem mindegy, hogy hogy áll, hiszen kihatással van mindennapjainkra, de az sem mindegy, hogy a családi háztartás hogy áll, hogy mennyiből tudunk gazdálkodni, hogy most az iskola kezdésnél jutott-e mindenre, meg tudtunk-e venni, ami szükséges, hogy ki tudjuk-e fizetni a számlát, lehetőleg úgy, hogy közben még maradjon szükségeinkre. A múlt héten pedig arról szólt itt az Isten igéje, hogy az Isten ezt kéri, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem. Azaz, az egész életünket kéri az Isten, és annak nem csupán egy szeletkéjét, az egész időnket, és nem csupán csak egy részét. És hogyha a szívem az Istené, akkor mindenem ott van, a teljes vagyonom is. Istennek nincsen szüksége a mi pénzünkre, mert minden gazdagsággal ő rendelkezik. Nekem van arra szükségem, hogy magamat adjam az Istennek, és közben a pénzemet is. Az első gyülekezetben ezt élték át a hívők, az Isten csodáit, hogy az Isten szaporítja számukat, növeli a hitüket, kézbe veszi az életüket, formálja őket belülről egyen-egyenként, és megtanította őket jót tenni, vezette őket szent lelkén keresztül, hogy mit, hogyan adjanak, kinek, hogyan segítsenek. És ebbe az is beletartozott, hogy voltak olyanok, akik eladták házukat, vagy földjüket, és annak árát letették az apostolok lábai elé. És azután az apostolok gazdálkodtak vele, ők osztották azt szét. Tehát valamennyi ezüstjük és aranyuk azért csak volt, és lett az apostoloknak, amit azután a szegények szükségleteire fordítottak. És az előző fejezet úgy ért véget, ezt nem olvastuk el, de Ott van az előző fejezet végén, hogy egy ember név szerint meg is van említve, hogy József, majd a másik nevén, hogy Barnabás, és ezt tudta tenni, hogy eladta a birtokát, és a pénzt teljes egészében odaadta, és ennek nagy híre lehetett az első gyülekezetben, hogy ezt így meg tudta tenni, és ezért lett így név szerint is feljegyezve. Azonban az adakozás az nem volt kötelező az első gyülekezet életében. Nem volt ilyen előírás, hogy mindent el kell adni, és oda le kell tenni. Vagy hogy ennek milyen mértékét kell letenni. Az Ószövetségben még olvasunk ilyen mértékekről, olvasunk tizedről, hogy azt hogyan és milyen formába kell odaadni az Isten céljaira. Malakiás könyvében is ezt olvassuk ott az Ószövetség végén, hogy hozzátok be a tizedet az én házamba, hogy legyen ennivaló házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, ha nem nyitom meg nektek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. Tehát az Isten népe azt élte meg, hogy odaadta az Istennek, és amikor ezt oda tudta adni, úgy, ahogy azt az Isten előírta, akkor áldás volt, mert többet kaptak, mindig volt elég. Az Új Szövetségben már ilyen előírások úgymond nincsenek, és nem úgy került be valaki a közösségbe, hogy meghatározták, hogy na most ennyit le kell tenni az asztalra, vagy előírták neki, hogy milyen felajánlásai legyenek, vagy mivel járuljon hozzá a gyülekezet kiadásaihoz. Tőlem gyakran meg szokták kérdezni, különösen azok, akik most jönnek először a gyülekezetbe, hogy mennyit fizessenek. Van egy meghatározott egyház fenntartói járulék. Örülök, hogy a gyülekezetünkben nincsen egy ilyen összeg, bár meg tudom érteni azokat a kis gyülekezeteket, ahol eleve kimondják, hogy ez a minimum, annyira kevés a bevételük, hogy máskülönben nem tudnának gazdálkodni. Hála az Úrnak, hogy mi ebbe szabadok lehetünk, mert vannak egyéb forrásaink. Nincs megszabva, hogy ki mennyit fizessen egy esztendőben. Nem kérjük azt, hogy a testvérek mutassák be az adóbevaló ívüket, hogy aztán ellenőrizni tudjuk, hogy ki mennyit keresett, és ebből mennyit fordított az Isten céljaira. És nem kötjük ahhoz a hívőségnek a mértékét sem, hogy mit tesz le előre az asztalra. Sőt, a presbitereket sem azt szerint választjuk, hogy ki a tehetősebb, ki a gazdagabb, hogy abba reménykednénk, hogy akkor nagyobb lesz a bevétel. Lehet sokat adni, meg lehet keveset is adni. Bár ez, hogy sok meg kevés, ezek inkább emberi kategóriák, hiszen az Isten tudója igazán annak, hogy én most sokat vagy keveset adok. Ő tudja azt is, hogy hogyan gazdálkodok a pénzemmel, az Isten tudja azt, hogy mennyit pazarolok el belőle, hogy mennyit költök felesleges célokra vagy luxus cikkekre, az Isten tudja, előtte állnak vagy buknak meg ezek a dolgaink. Az özvegyasszony két fillérje az Úr Jézus szemében igencsak sok volt, mert az volt minden vagyona, és ezt a két fillért be tudta dobni a persejbe. És ezt igazából csak az Isten látta. Az adakozás tehát lehetőség minden esetben. A jókedvű adakozás olyan, hogy végre van lehetőségem adni az Istennek, örömmel adok, mert kaptam, és nem arra szorulok rá, hogy engem támogassanak, hanem megtehetem, hogy adok, örömmel adom, mert az Isten elkészítette azt az összeget, mert ott van már nálam, mert az Isten megmutatja, és mindig meg is mutatja azt, hogy azt hova adjam, kirendeli a helyét is. Tehát nem kényszerűség az adakozás. És annyit tudunk mindig adni, amennyire az Isten nekünk lehetőséget adott. A lehetőségeink pedig mindig különbözőek. Akár saját magunknak is egy-egy életszakaszba különbözőek, vagy így egyen-egyenként különbözőek a lehetőségeink, ezért ne is hasonlítgassuk egymáshoz magunkat. Van, akinek van lehetősége pénzt adni, van, akinek van lehetősége többet adni, van, akinek arra van lehetősége, hogy az idejét adja oda az Istennek, van, akinek arra van lehetősége, hogy tud kétkezi munkát adni az Isten céljára, van, akinek arra van lehetősége, hogy a türelmét adja, mert oda tud figyelni egy másik embernek a gondjára, bajára. Számon kérhetjük mi egymástól, hogy na te mennyit adtál, de az Istennek tartozunk elszámolással. És az adakozás az nem licit, amiben megmutatjuk a nagyságunkat, vagy túl tudjuk szárnyalni egymást. Mert tényleg az Isten az, aki intézi, tudja, látja a mi kiadásainkat, és azt is, hogy mit tartunk meg magunknak. És minden gazdagsággal ő rendelkezik, és ő tudja nekünk kipótolni is azt, amit kiadtunk. És ez a történet, ami itt van az apostolok cselekedetei írott könyvben, ez minket nem riogatni akar. Tehát nem egy olyan manipulatív történet, amivel arra tudjuk rávenni itt a kedves testvéreket, hogy most akkor, ha nem így járunk el, mint ez a házas pár, akkor nagy baj ér bennünket, és akkor gyorsan ürítsük ki a pénztárcánkat, és adjunk oda mindent. Az Isten igéje nem akar így manipulálni, sohasem, hanem megtehetjük, hogy odaadjuk, ha az Isten lelke arra indít bennünket. De megtehetjük azt is, hogy azt mondjuk, hogy nekem nincsen kedvem hozzá, hogy odaadjam, amennyiben ez így van, mert ez még mindig jobb, hogyha képmutatoskodnánk. Tehát jobb az őszinteség, hogy úgy adjunk, ahogy erre a szívünk diktálja. És hogyha nem diktálja, akkor ne adjunk inkább. Mit tesz ez a két ember? Mi az, ami miatt nekik meg kell halniuk? Anániás és Szafira egy házas pár, és nagyon sok szép példa van előttük, az első gyülekezetből első rendű hívő példák, akik mindenüket átadták. És ők sem akarnak lemaradni, ezt szépen meg is beszélték egymás között, hogy eladják a birtokukot, elviszik az apostolokhoz, de többiek is így tették, de azért ők egy kicsit vagy valamennyit félre tesznek. És hogy azt mondják mind a ketten, hogy ez az egész. De azért maradjon meg nekünk egy rész, titokban, erről senki ne tudjon. Tehát ennyit tudunk, ami le van írva az igében róluk, a többit csak találgathatjuk, hogy miért tesznek félre maguknak, hogy féltik a jövőjüket, vagy nem bíznak az Isten gondviselésében, hogy mi lesz, hogyha majd nekik erre szükségük lesz, aki gondoskodik róluk, vagy túl soknak tartották ezt az összeget, az apostolokat, meg megbízhatatlanoknak, akikre nem lehet ennyi pénzt rábízni, kételkedtek a vezetőikben. A Szentírás annyit mond erről, hogy megcsalták az Isten szent lelkét, Istennek hazudtak, és ez volt az ő bűnük. A szép látszat, a szuper kegyesség álarca megvolt, és nem gondolták, hogy ki fog tudódni, hogy mi van mögötte. Isten pedig nem lehet becsapni. Embereket be lehet csapni, még az Isten szolgáit is be lehet csapni, de az Istent nem. Péter itt nem magától jött rá arra, hogy milyen csalátság van a szép álarc mögött, és igazából nem Péter az, aki ítéli őket, hanem az Isten ítélte el őket, mert őt csapták be. És Isten nem tartozik nekünk számadással arra nézve, hogy mit miért cselekszik. Mi nem vonhatjuk őt kérdőre ezért. Lázadhat a szívünk, az ilyen, sajnos, hogy mindig lázad, hogy hú, ez itt nagy ítélet, meg kemény ítélet, hát jót akartak, hát miért nem inkább dicséretet kapnak. Ennyit tehetünk, hogy az Isten igéje előtt mindig szent félelemmel állunk meg, és még ha nem értjük, akkor is belül a hitünkkel tudhatjuk, hogy az Isten mindig mindent jól cselekszik, és igazságosan. Ez elég félelmetes történet, hiszen szörnyet hal először a férfi, majd a feleség, mert ugyanazt a bűnt követték el, hagyták, hogy a sátán elfoglalja a szívüket, és becsapták Istent. Ehhez hasonló történeteket csak az Ószövetségbe lehet olvasni, például amikor két pap idegen tüzet visz az Isten elé, vagy amikor Úzza megérinti az Isten ládáját, amihez nem volt szabad hozzányúlnia, ők is azonnal meghalnak. Közel voltak, de szentségtelenül jártak el, és itt is valami ilyen történt. Vannak igemagyarázók, akik úgy tartják, hogy Anániás és Szafira hívő emberek voltak, a gyülekezet belső köréből valók, ezért szigorú az ítéletük. Nem tudjuk ezt így az igéből levezetni, de az bizonyos, hogy nem voltak őszinték. Ha azt mondják, hogy csak a fele, akkor nem halnak meg. Ők viszont képmutatóan végig játszották a maguk által kitalált színdarabot, amiben ők a nagylelkű adakozók. Senki nem kényszerítette őket, hogy hazudjanak, nem volt mögötte semmiféle nyomás. Az adakozás tehát szívkérdés, hit és bizalom kérdés, és ezért olyan fontos kérdés. És itt nem mennyiségekről van szó sohasem, hanem az elengedésről. Az ellenség ezen a ponton mindegyikünket fogva akar tartani, amikor azt súgja a szívünkbe, hogy ne adjunk, vagy csak színleg adjunk. Egy aranyos kis történetet olvastam ezzel kapcsolatban, arról szól, hogy egy testvér azt az indítást kapta, hogy a két sonkája közül az egyiket adja oda a szegényebb fele barátjának. Bement a spájzba, és azon kezdett el gondolkodni, hogy a kettő közül melyiket adjam. A sátán rögtön azt súgta a fülébe, hogy a kisebbet add oda. A Szentlélek közben pedig arra indította, hogy a nagyobbat adja. A sátán egyre erőszakosabban mondta, hogy a kisebbet. És ez a testvér úgy a szívében harcolta ott a maga harcát, és fölismerte, hogy ez kísértés, itt meg akarja őt csalni az ördög, és így szólt magában persze az ördögnek, hogy csöndbe légy, mert mindjárt odaadom mind a kettőt. Tehát belül tudott harcolni ez ellen a hang ellen, győzött a kísértés fölött, és odaadta a nagyobbat. A szívünkben mindig ilyen harcok dúlnak, amikor adakozásról van szó, lehetnek harcok, hiszen az ellenség mindig arra akar minket rávenni, hogy ne tegyük, vagy csak félig tegyük. És ilyenkor felerősíti mindig a félelmeinket, hogy miért ne tegyük. Bárcsak mi felismernénk a mesterkedéseit. De ne ráhallgassunk, a kísértő szavára mondjunk nemet. A hitnek fejedelmére és bevégzőjére tekintsünk egyedül Jézus Krisztusra, aki az egész életét letette értünk, aki mindent adott. És bízzunk ő benne, hogyha az ő kezébe tettünk le mindent, akkor ott az jó helyen van, a pénzünk is, az életünk is, a terveink is, meg a jövőnk is. És hogyha ő valamit elkér tőlünk, akkor az úgy van jól, még hosszú távon is, sőt, akkor különösképpen. Hogyha valamit kimondtam neki, ígéretet, vagy fogadalmat, akkor azt ne vonjam vissza. Még úgyse, hogyha közben változnak a körülményeim. Bízzam mindig az ő ígéreteiben. Bízzam abban, hogy ő jól tudja, hogy mit cselekszik, jól tudja, hogy mit mond. Nem egy hibát. Most nem azt kérem a kedves testvérektől, hogy a mai istentisztelet után nagyobb címleteket tegyenek a persejbe, hanem sokkal inkább azt kérem, hogy vizsgáljuk meg a szíveinket. Hogyan is vagyunk a bizalom terén, az Istenbe vetett bizalom terén? Bízom-e abban, hogy ő gondot visel az életemről? Bízom-e az ő szeretetében, jóságában? Hiszem-e azt, hogy Isten a holnapomról is gondot fog viselni? Tudom-e azt, hogy ő akar irányítani, és ő akar vezetni az életem minden pontján? Kérem ezt a vezetettséget, a pénzemre nézve is? És hagyom-e azt, hogy a félelmeimet, a kétségeimet, az aggodalmaimat ő csendesítse le, mert ő ezt is meg tudja tenni. Hogy őszintén, hogy tiszta szívvel, hogy örömmel tudjak mindent adni. Azt gondolom, hogy ha nagyobb lesz a szívünkbe a hit, a bizalom, akkor nagyobb lesz az adakozásunk mértéke is. Akkor nem az a kérdés, hogy mi jut a magam céljaira, hogy marad-e, hanem akkor csak az lesz a kérdés, hogy mi az Isten célja. És akkor komolyan kezdem el keresni és teljesíteni azt. Hagyjuk, hogy az Isten leleplezze hamis indítékainkat, amikor nem ő indított valamire, hanem a család volt a szívünk, és amikor csak így licitből vagy kivagyiságból adtunk, de hagyjuk, hogy leleplezze azt az indítékot is, hogy bizony kemény a szívünk, és nem adtunk, pedig megtehettük volna. Mert nem nyugtathatjuk meg magunkat, hogy kérem, én őszintén nem adok, mert hogy ez az őszinte nem adás, az igazából lehet, hogy önzés, meg kapzsiság, meg ugyanabból a hitetlen szívből fakad, amiből meg kell, hogy mindannyian térjünk. Hitemet, bizalmamat mindig növeli, hogyha merek adni, mert utána az Isten bebizonyítja, hogy mennyire szeret. Azonban, hogyha tudok adni, az soha se az én érdemem, hanem ez is az Isten kegyelmessége, hogy van miből adnom, és hogy ő elvégezte bennem azt, hogy oda tudom adni. Ezért is hangzott el az Isten tisztelet elején ez a 147. Zsoltár, mint egy ellenpontjaként ennek a keményebb újszövetségi történetnek, amiben a zsoltáros az Istent áldja azért, hogy mindent ő cselekszik és mindent ő ad, és hogy kimutatja benne a bizalmát az Isten felé. És imádkozhatunk mindig így, hogy Uram, növeld az én hitemet. Nem azért kell nekünk imádkoznunk, hogy Uram, adj több pénzt nekünk, mert az valahol elég családul hangzik, hogy adj több pénzt, és akkor majd én többet fogok adni neked, hanem úgy jó imádkoznunk, hogy Uram, növeld az én hitemet, bizalmamat, hogy téged lássalak nagynak és hatalmasnak, mindenek urának, és tudjak mindent a te kezedbe letenni. Amen. Isten igéjére válaszként a 466. dicséretünknek a második versét énekeljük. Így kezdődik: szívemet töltse be kegyelmed ereje. Úrunk Istenünk, dicsérünk és magasztalunk azért, hogy te annyira szeretsz, hogy egyszülött fiadat adtad értünk, drága kincsedet, egyetlen egyedet. Dicsérünk és magasztalunk az ő szent és tiszta életéért, ami váltság a mi bűneinkre. Köszönjük azt, Úrunk, hogy a te kegyelmed ereje tudja egyedül átformálni a mi szíveinket, és kérjük is ezt az imádságunkban, amit énekeltünk, hogy add, hogy szívem s életem érted éghessen forró lánggal. Bocsásd meg, Úrunk, hogy annyira nem ilyenek vagyunk mi magunktól. Bocsásd meg, hogy hiányzik az a buzgalom, hogy mindent neked, mindent érted, hiszen tied minden. Bocsásd meg, Úrunk, színleléseinket, amikor nem örömmel tettünk, adtunk bármit is, vagy szolgáltunk neked. Bocsásd meg, Urunk, amikor megkeményítettük a szívünket, és nem adtunk. Bocsásd meg, Urunk, a hitetlenségeinket, aggódásainkat, amikor csak a magunk dolgaival voltunk elfoglalva, a szerzéssel, a pénzzel, a magunk terveivel, és nem kérdeztük, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjünk. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy valóban a te kezedbe lehessen az egész életünk, és benne anyagi javaink is. Urunk, add, hogy azt a te céljaidra tudjuk adni, add szent lelked vezetését, hogy megérthessük, hogy ezt hogyan, miként tegyük. Köszönjük, Urunk, hogy olyan kegyelmes voltál a gyülekezethez, hogy adtál anyagiakat is, hogy nem kell szűkölködjünk. Te áld meg a gyülekezetnek a gazdálkodását is ezen a téren, és te áld meg mindannyiunkat egyen-egyenként a családi gazdálkodásunkba is, hogy a te kezedből vegyük, ami van, hálaadással és megelégedéssel, és a te bölcsességedet, hogy úgy osszuk be, hogy tudjunk mit adni a szűkölködőnek. Urunk Istenünk, eléd viszük a gyászolókat, a szomorkodókat, könyörülj rajtuk, és vigasztald az ő szívüket, adj nekik élő reménységet, kegyelmességedből. És te áld meg, kérünk, a csendben elmondott imádságainkat is.
Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket.